Nostra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az idei választásokon az erdélyi magyarságnak meg kell erősítenie érdekképviseletét, így lesz biztos támasza, politikai eszköze és erős hangja a közösségnek, hangoztatta Vince Lóránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség EP képviselője Marosvécsen a felújított református templom megáldásán. Hozzátette, a magyarok akkor tudnak megkerülhetetlen közösségi erőt felmutatni, ha egyenként elmennek szavazni. Június 9-én arról döntünk, hogy megőrizzük, ami a miénk. Maradjunk ott minden intézményben, ahol a sorsunkról döntenek, ne mások döntsenek rólunk a fejünk fölött. Legyen továbbra is saját hangunk az Európai Parlamentben, a településeken, a megyei tanács élén, az önkormányzatokban. Buzdított a voksoláson való részvételre az EP képviselő. Minden idők legnagyobb békemenetére készül a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, ami bizonyságtétel, tanúságtétel is lesz. Közölte ifjabb Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szóvivője a Kossuth Rádióban. Az alkotmányjogász elmondta, a június 1-i esemény annyiban mindenképpen más lesz az eddigiekhez képest, hogy új útvonalon, új helyszínen tartják meg, a béke szigete szimbóluma alatt zajlik. A demonstrációra 11 órától várják majd a résztvevőket a gyülekező helyen, a Lánchíd pesti oldalán, onnan indul a menet 13 órakor a Margit szigetre. A szóvivő elmondta, talán még soha nem kaptak ilyen sok visszajelzést a fővárosból, vidékről és a külhoni magyarság részéről. Úgy fogalmazott, hogy a jelzésekből hatalmas erő árad, és reményei szerint a tömeg önmagában is megtestesíti majd ezt az erőt. Ennek több oka van, de főként az, hogy az emberek csak a magyar miniszterelnökben bíznak, hogy Magyarországot kívül tudja tartani a háborúból, tette hozzá. Lomnici Zoltán kiemelte, június 1-én olyan tömegre számít, hogy már nem lesz értelme a számháborúnak, és amelynek hangja elhallatszik Brüsszelig. A Magyar Falu program 2019-es indulása óta több mint 11 milliárd forint értékben támogatta a kormány 2443 játszótér fejlesztését szerte az országban, mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Győr-Moson-Sopron vármegyei Móricz-hidán, ahol gyermeknap alkalmából átadták a felújított játszóteret. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is elmondta. 2900 településen élnek 5000-nél kevesebben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy majdnem minden ilyen településen legalább egy játszótér fejlesztése valósult meg. Felidézte, hogy a program indulása előtt már 2018-ban elkezdték járni az 5000 lélekszám alatti településeket annak érdekében, hogy megtudják, milyen támogatásra van szükség. Megegyezte, nem szerettek volna olyan támogatási célokat megjelölni, amelyekre nem volt igény. A hősök adósai vagyunk, de ezt az adósságot nem elsősorban emlékművekkel kell megfizetnünk, hanem azzal, hogy megvédjük mindazt, amiért az életüket adták, a szabad és a sorsáról maga döntő Magyarországot, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten a Fiumei úti sírkertben az 52-es hősi parcellánál. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából tartott megemlékezésen a miniszter úgy fogalmazott, tartozunk minden magyarnak azzal, hogy nem visszük értelmetlen, elkerülhető, mások érdekeit vívott háborúkba őket. Tartozunk minden magyarnak, azoknak is, akiknek örökösei vagyunk, és azoknak is, akik utánunk jönnek, azzal, hogy megmaradjunk és megvédjük magunkat, tette hozzá. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. A korábbi napokhoz képest jóval kisebb számban, csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de a Dunántúl délnyugati részein és az északkeleti megyékben kicsi a csapadék esélye. A keleti eszél csak kevés helyen élénkülhet meg, illetve zivatarok körül átmenetileg meg is erősödhet a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn napközben 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban a Szalézi rend társalapítójára, Mazzarello Máriára emlékezünk. Ábrahám Béla, szalézi szerzetes pap, a Kazincbarcikai Szerzetesi Közösség igazgatójának segítségével.
Mielőtt meghallgatnánk Ábrahám Béla homíliáját, röviden összefoglalnám Mazzarello Szent Mária Dominika életét. Don Bosco megtalálta benne az alkalmas szemét, akinek segítségével életre hívta a segítő Szűz Mária leányai közösséget. 1872-ben szerzetesi fogadalmat tett, és főnöknővé választották. Ebben a szolgálatban megmutatkoztak kiváló anyai és vezetői képességei. Vidámsága vonzó volt, és magával ragadta a fiatal leányokat. Intézménye rohamosan fejlődött. A hit mélysége által evangéliumi értékű, gazdag nevelési módszert hagyott leányaira. A felelős munkavállalás, őszintesség és egyszerű életvitel jellemzi ma is a nővérek életét. Mornezében, Alexandria tartományban született 1837. május 9-én egy népes parasztcsaládban. Mivel nem hétköznapi fizikai erővel volt megáldva, már kislánykorától kezdve dolgozott a földeken édesapjával, Józseffel. Ahhoz, hogy Isten ne hagyja, hogy hiányozzék asztalunkról a kenyér, imádkoznunk és dolgoznunk kell, mondta az apa. A családjában kapott mélyen keresztény nevelésnek köszönhetően Mária nagy áldozatokra is hajlandó, hogy nap mint nap találkozhasson Jézussal az oltári szentségben. Nem tudnék élni nélküle, mondja. 1860-ban tífuszjárvány tör ki Montezében. Gyóntatója, Pesztarino atya, arra kéri, segítsen a Mazzarello család néhány rokonának ápolásában. Mária igent mond, de ő is megbetegszik. Váratlanul meggyógyul, azonban egykori fizikai erejét elveszíti. A hitét viszont természetesen nem. Egyszer az utcán sétálva csodálatos látomásban van része. Egy hatalmas épületet lát, melynek udvarán kislányok szaladgálnak, miközben egy hang így szól hozzá. Rád bízom őket. Mivel többi már nem tudott földműveléssel foglalkozni, Petronella barátnője egyetértésével elhatározza, hogy varrónő lesz, és a szegény kislányokat fogja varrásra tanítani. A Szentlélek anyai szívet formált ki benne. Okosan és bölcsen, szeretettel nevelte a lányokat. Miután megnyitott egy kis műhelyt, ahogyan az Don Bosco is tette, az úr elküldte hozzá az első árvákat, akiket befogadhatott. Majd megérkeznek az első munkatársak, akiket Pesztarino atya a szeplőtelen szűz leányainak fog hívni. Don Bosco 1864-ben fiataljaival együtt eljön Mornezébe, hogy nyisson egy kollégiumot a falubeli gyermekeknek. Mária ránéz és felkiált. Don Bosco egy szent? Érzem. Don Bosco ellátogatott a szeplőtelen szűz leányainak műhelyébe, és nagyon megérintette, amit látott. 9. Pius pápa megkéri Don Boscót, hogy alapítson egy női intézetet, mire ő, Pesztarino atyával egyeztetve, a szeplőtelen szűz leányait választja, és elküldi őket az éppen akkor elkészülő kollégiumba. Mária és társai szenvednek az éhségtől, a falubeliek kezdeti ellenségeskedésének következtében is, de mindig vidámak, és hitük soha nem inog meg. 1872-ben a szeplőtelen szűz első 15 leányából lesznek a segítőszűz Mária leányai. Máriát kérik fel vezetőjüknek, de kezdetben csak helynöknek hívja magát, mivel szerinte az igazi vezető Szűz Mária. Az intézet növekszik és terjeszkedik, megnyílnak az első házak, és megkezdik az első missziókat Amerikában. Máriát anyának szólítják. Mindezek ellenére egyszerűsége megmarad, mindenkivel szolgálatkész, és a legalázatosabb munkákban is példával jár elől. Bölcsességével irányítja az intézet lelkiségét, beültetve a segítő Szűz Mária leányaiba Don Bosco karizmáját. 1881. május 14-én halt meg Nizza Monferratóban 44 évesen. Halálakor az intézet 165 apácát és 65 novíciát számlált összesen 28 házban. Ebből 19 Olaszországban volt, 3 Franciaországban és 6 Amerikában. Mazzarello Szent Mária Dominikát 1938. november 20-án 11. Pius pápa avatta boldoggá, majd 1951. június 24-én 12. Pius pápa szenté. Most tehát Ábrahám Béla homíliája következik.
Mazzarello Szent Mária Dominika ünnepén a szentélyesi szakaszokat olvasva, hallgatva, befogadva, fel a Szentlecke és az evangélium szavaira visszagondolva, föltegyünk magunknak azt a kérdést, hogy hogy érzed? Fejjel tetejére állított téged a Jóisten, vagy a talpadra? Hiszen az a fajta értékítélet, amelyet elénk állít a Szentírás, talán úgy érezzük egy kicsit, hogy fejjel tetejére állítja azt, amit megszoktunk, amit elfogadtunk, amiben élünk. Hiszen azt mondja, hogy nem a hatalmasok, nem a gazdagok, nem az előkelők, nem a befolyással bírók az izgalmasak, nem ővék az Isten országa, az egyszerűké, igazából ugye azt mondja, hogy a gyöngékké, az alacsony rendűek és lenézetteké, folytatja ugye Szent Pál. Jézus azt mondja, hogy a kicsinyeké, és nem a bölcsek és az okosak ki. És pedig megszoktuk, hogy az iskolában ugye a kitűnő tanulót tapsoljuk meg, a kéréseinkkel egy nagyhatalmú ember elé járulunk, a támogatást a gazdagtól kérünk, hát ővék a világ. És azt mondja, hogy lehet, hogy ez a világ igen, az Isten országa nem. És vannak, akik már most ebben a világban, az Isten országában élnek, ilyen volt Don Bosco és ilyen volt Mazzarello Mária Dominika, és ezért függetlenek tudnak lenni hatalomtól, gazdagságtól, pénzparipától, fegyvertől, elismertségtől, bölcsességtől. Ők az egyszerűek, a tiszta szívűek, talán még a mások által is, mint Don Bosco saját paptestvére által lenézettek. Ők azok, akiket a világ talán időnként meg is szégyenít, de akik nem abban van az erejük, hogy mai szóval azt mondanánk, hogy lúzerek, hanem abban az erejük, hogy mernek Isten emberei lenni. És mernek hatással lenni hatalom nélkül. Mernek tevékenynek lenni eszközök nélkül. Mernek emberi kapaszkodók nélkül álmodni és tervezni, Istenre ráhagyatkozva. Ilyen volt Don Bosco, és ilyen volt Mazzarello Mária Dominika. És vajon mi? Hogy a magam kis szerény példáját hozzam, szalíziáltunk kezdete 1991-92, hogy szerveztünk mondjuk akkor egy nyári tábort. Egy darab ilyen kormányváltos trabanttal, annak a teljes eszköztartalmával, ami egy hitoktatói fizetésemből megspórolt kis magnóval. Aztán volt olyan tábor, hogy nem mások előtt söpörgessek, hanem magam előtt, ahol 3 mikrobusszal mentünk, telepakolva minden földi jóval, és nem volt jobb a tábor, rosszabb se, de nem volt jobb, mint a korábbi. Mert időnként azt gondoljuk, hogy az eszközökön múlik. Majd, ha lesz, csocsó, majd, ha lesz, akkor lesznek gyerek az oratóriumban. Lehet, hogy 2 hétig igen. Hú, valami új dolog van. De ha te ugyanolyan régi vagy, mondjuk esetleg önző, esetleg lusta, esetleg mogorva, esetleg kedvetlen, akkor 2 hét után elszáll az új eszköz varázsa. Vajon hisszük-e azt, hogy ugye Roger, a humanista pszichológia atya nagyon tudott hinni, és nagyon akarta tenni, hogy hatással lenni, hatalom nélkül. Hogy nincs szükségünk az emberi, a külső, az evilági eszközkészletre. Persze Don Bosco arra tanít bennünket, hogy ha van, ne essünk kétségbe. Használjuk föl. De időnként ez még nehezebb. Talán egyszerűbb semmit nem enni, mint megtartani azt, hogy azért jól ne lakjak, ugye ez a böjti fegyelem. Ha nincs semmi, akkor az ember tényleg előássa a lelke legmélyéből a legjobbat, mozgósítja az energiáit, megszólítja a másik embert, hogy legyen társa. Ha tele van minden evilági gazdagsággal, eszközzel, értékkel, akkor azt gondolhatjuk, abba a tévhitbe, kábulatba, csábításba esetünk, hogy ez elég. És hogy majd ezekkel megoldjuk. És igazából a lényeg, amire Mazzarello Mária Dominika tanít bennünket, és amire a szentírási szakaszok is elvezetnek minket az ünnepén, a szív egyszerűsége. Amiben nem az fontos, hogy most mi vesz körül, hanem én magam. Például az a szemléletmód, hogy a szalizi küldetésünkben az első, a fiatal, a gyermek, az ő igénye, az ő fejlődése, az ő jövője, az ő növekedése. Nem én számítok. Nem az intézmény számít. Nem a hírnév számít. Csak és kizárólag a fiatal. Mi az, amire neki szüksége van? Mi az, amiben őt én segíteni tudom? És ez egy nagyon érdekes helyzet, hiszen így válik a fiatal főszereplővé. De úgy kell neki főszereplővé válnia, ahogy egy családban, nagyon sokszor mondjuk, ugye, kívülről nekem könnyű, hogy az édesapának és az édesanyának Úgy kell szeretni a gyermekét, hogy helyesen és jól szeresse, hogy az növekedjen, hogy nem a gyereket szeretik ketten, és szinte versengenek azért, hogy ki szereti jobban, mert ez egy elkényeztetéshez, egy hatalmi helyzethez, egy önző gondolkodásmódhoz vezetheti el a megtévesztett fiatalt, hanem egymást kell szeretniük, és ebből az egymás iránt alatti férji-feleségi szeretetből, amely a gyerek felé apai és anyai szeretetté válik, fog az mint egy közösséget, egy teret, egy szeretet erőteret adni a fiatal számára, hogy abban növekedni tudjon. Ha szülők egymást szeretik, azzal szeretik a gyermeküket. Hogyan ez nálunk szalíziaknál? Ha mi első helyen az Isten szeretjük, ha mi első helyen a reményünket a gondviselésbe helyezzük, ha mi első helyen erőnk forrásának a köztünk élő, bennünket éltető szent lelket tartjuk, akkor valóban a fiatalok lesznek a főszereplők. Akkor a fiatal nem azért lesz, hogy igazoljon engem, hú de jó szalízi vagyok, van körülöttem néhány gyerek. Akkor a kudarcban is jó szalízi leszek, hiszen az a kudarc most az Isten ajándéka adott esetben, az most egy adott helyzet, amiben meg kell állnunk, kiértékelnünk, visszatekintenünk, de a szeretetem iránya, ha helyes, ha elsősorban Isten felé törekszik ez a szeretet, akkor helyesen fogom tudni szeretni a fiatalt is, és azt fogom számára is a legfontosabbnak tartani, hogy ő is eljusson az Isten szeretetére, és eljusson az üdvösségre. Mert szeretetem én úgy a fiatalt, hogy adok neki nyári táborokat, élményeket, kalandokat, izgalmas oktatási órákat, ez is fontos. De ez csak rész szeretet, rész elkísérés. Ha én a fiatal teljes személyiségét szeretem, ha a legfőbb jót akarom neki adni, akkor itt nem állhatok meg. Akkor az üdvösségét kell akarnom. Az üdvösségéért kell mindent megtennem, imádkoznom, áldozatot hoznom, és a fiatal üdvösségért csak úgy munkálhatom, ha én magam is az üdvösség útján járok, az Isten szeretetében élek. Ez nem egy feladat, nem egy időszakos tevékenység, hanem az életem, a hivatásom, a küldetésem. Mazzarino Mária Dominika így tudta szeretni a fiatalokat, Don Boscoval együtt, és így tudtak, mint egy szentek közösségét létrehozott maguk körül a fiatalokból, akik ott rábízták, akiket a Jóisten rájuk bízott. Kérem a Jóistent, hogy ezt a fajta szív egyszerűségét, ezt a fajta valóban az embernek talpán állását adja meg nekünk, mert időnként nagyon forog körülöttünk a világ. Időnként tényleg nem tudjuk, hogy hol vannak a tájékozódási pontok. Hol a politika, hol a gazdaság, hol a külső körülmények, hol adott esetben pont elnézés, de a szülők törekvése az, ami kicsit megforgatja körülöttünk a világot, hiszen nem tudom elfelejteni, hogy katolikus iskolában tanítok, jön a szülő, hogy ránk bízna a gyermekét, ide szeretné beadni, de lehet, hogy hittant nem tanul. Akkor miért szeretné hozzánk hozni? Valamit nem tetszik érteni. Jó, hát mondjuk volt olyan is, hogy elváltak a szülők, azt a nagyon ateista édesapán úgy állt bosszút az anyuk, hogy behoztak a gyerekét a katolikus iskolába. Érdekes motiváció. Tehát körülöttük időnként nagyon pörög a világ, nagyon a feje tetejére áll, és nem hibáztatom őket. Nagyon nehéz tájékozódni. Azért mi szerzetesek is időnként. Tehát nagyon kell az a fajta egyszerűség, tisztánlátás, belső béke, nyugalom, Istenre bízottság, közösségi jelenlét, amelyet Don Bosco és Mazzarino Szent Mária Dominika megéltek, és amelyet életszentségükkel hitelessé is tettek. Számunkra, Szalizi család számára sincs más út, de nem is kell más út, hiszen ez egy jó út. És az úton még egy dolog van, amivel úgy voltunk, voltak tartományfőnöki találkozón Szlovéniában, és itt a világ, ugye, hogy ott is mindig adtak levest. Ezt mondjuk az olaszok nem szokták, vagy sok helyen ugye nem szokták, és hát egyik ízetlenebb volt, mint a másik. Tehát volt leves, csak ízetlen. A szalizi küldetésünknek olyan az íze, hogy mindezt egy olyan talponás, azt az egyszerűséget, olyan belső békével, a harmóniával tudjuk, hogy bizony bőven helye van a vidámságnak, a jókedvnek, a játékosságnak, a közvetlenségnek. És mert mind az Isten szeretetében történik, az Isten szeretet maga is kreatív, mindig egy kicsit másképp, mindig újan, mindig megújulóan tud szeretni és kinyilvánulni. Ugye mi szeretetünknek is ilyennek kell lennie. Merjünk vidámak lenni. Merjünk. Az életszentség útja az nem a szomorúsággal van kikövezve, hanem az Istenben bízó ember reménységével, ami vidámsággá válik a hétköznapokban. Kérem, hogy mindehez a küldetéshez, ez a jelenléthez Don Bosco és Mazzarello Szent Mária Dominika közbenjárására adjon erőt nekünk a Jóisten, hogy úgy szerethessük a fiatalokat, ahogy ő ránk bízta őket, és együtt tudjunk járni a fiatalokkal az üdvösség útján. Amen.
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunkban a Szalézi Rend társalapítójára, Mazzarello Máriára emlékeztünk, Ábrahám Béla szalézi szerzetes pap, a Kazincbarcikai Szerzetesi Közösség igazgatójának segítségével. További szép napot és tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, Kojsza Péter vagyok. Mai adásunk témája a grafológia, természetesen keresztény szemmel. Tarackközinné Nemes Mónika két hivatást választott magának, a teológiát és a grafológiát. Azt mondja, látszólag ezek szemben állnak egymással. Ő mégis úgy gondolja, az emberi kézírással foglalkozó tudomány egy Istentől kapott szent eszköz, aminek a segítségével kapukat nyithat a másik ember felé.
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak, akik azért az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg. Én nem is tudom elképzelni, hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni. Tényleg, hogyha az ember krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Rádiózzanak velünk! Sokszor megosztanak a vélemények a grafológiával kapcsolatban, egyesek a pszichológia egyik ágának tekintik, mások pedig azt mondják, hogy ez egy különálló tudományterület. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Hol foglal helyet a grafológia a tudományok sorában?
Azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nehezen fogadják el, hogy a grafológia az tudományág lenne. Nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben elfogadott, még a 21. században is, de a 20. századtól kezdve azért a grafológia és a pszichológia szorosan összekötődött. a két tudomány elkezdett egymás mellett fejlődni, és a grafológia igenis használja és alapoz a pszichológia felismeréseire és tudományára. Hát igazából én tudományként kezelem, tehát számomra az, de sokakban él róla egy sztereotípia, egy előítélet, egy ítélet, és emiatt nehezen tudják becsatolni oda. Tudni kell azt is, hogy nagyon sok grafológus tudománytalanul használja, én úgy gondolom, és van nagyon sok remek grafológus, aki azért folyamatosan képezi tovább magát, igyekszik a pszichológia felismeréseit, újabb kutatásait is elsajátítani és beépíteni a grafológiai munkájába.
Annak ellenére, hogy sokan nem fogadják el önálló tudományterületként, azért azt látjuk, hogy egyre több helyen használják. Mi lehet ennek a kettősségnek az oka?
Az igazság az, hogy csak a grafológia és egy grafológiai elemzés önmagában nem helyettesíti azt, hogy egy teljesen feltérképezzünk egy személyiséget. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy a grafológia, még akkor is azt tudományként műveljük is magas szinten, az elegendő lenne egy személyiség felismeréséhez. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a pszichológiai tesztekkel és a legjobban összeállított és legmodernebb tesztekkel sem lehet egy személyiséget, egy lelket felmérni teljes mértékben. Mégis alkalmazható, azt gondolom, hogy egy terület, egy szakág lehet, ismereteket adhat, benyomásokat adhat, nagyon nagy igazságokat nyithat meg egy adott személyiséggel kapcsolatban, de nem lehet kijelenteni azt, hogy ez kizárólagosan az útja annak, hogy megismerjünk egy embert.
Azt mondtad, hogy nagyon sokan tudománytalanul használják a grafológiát. Mit értesz ezen ott?
Az első, ami az emberekben lejön, mikor hallják, hogy grafológus vagyok, vagy egy grafológussal találkoznak, hogy oda képzelnek egy kristálygömböt, és akkor valamiféle ilyen misztikus, varázslásos dolgot sejtenek mögötte. Ezért nagyon sok keresztény ugye el is utasítja, beleteszi a pszichológia, asztrológia, grafológia batyuba, és akkor az egészet le is söpri az asztalról. A tudománytalanság abból fakad, mikor ebből népszerűséget akarok kovácsolni magamnak. Tehát a kezemben van egy olyan tudomány, vagy olyan ismeretnek vagyok a birtokában, ami nagyon veszélyes tud lenni például az egyes emberek számára, mert mégiscsak a kézírásból a személyiségnek olyan jellemzői területei nyílnak meg, amit nem szívesen nyitnak ki. Tehát egyrészt azért, mert veszélyes számára kategorikusan elutasítja, egyrészt azért, mert úgy érzi, hogy itt vannak valamiféle rejtett dolgok, amit ő nem tud irányítani, nem is szeret, hogyha mások ezt kézbe vennék. Másrészt pedig, hogyha egy grafológus nem alázattal, nem szeretettel, nem tudományosan fog hozzá ehhez a dologhoz, és belemászik az emberbe, és tényleg csak a saját népszerűségét keresi, tehát hogy ezzel lehet villogni magyarán. Tehát olyan dolgokat látok meg a kézírásból, amire a másik csak meghökken, és akkor innentől kezdve már nem a másik szeméről szól a történet, hanem rólam, ez nem helyes.
Azért szögezzük le, hogy a grafológiának semmi köze nincs az asztrológiához és semmilyen varázslathoz. Bár ez egy tudományterület, lehet-e ezt keresztény szemléletben végezni ezt a munkát, ezt a tudományterületet?
A grafológia első művelői azért orvosok és papok voltak. Tehát azok, akik az írással, és én azt gondolom, hogy itt az írást a nagybetűs írásra is gondolok, tehát a szentírásra, akik azért az Isten vezetése és az Isten lelkének vezetése alatt emberekkel foglalkoztak, és felfigyeltek arra, hogy a kézírás és az ember összefügg, hogy ahány ember annyi írás, és akkor elkezdték szeretettel művelni, felfigyeltek erre, képezték magukat, a tapasztalataikat összegyűjtötték, tehát valójában én nem is tudom elképzelni, hogy ezt kereszt, tehát hogy ezt nem keresztény szemlélettel csinálná az ember. Ezt nem lehet másképp csinálni, nem lehet a másik emberhez oda nyúlni, nem lehet belevágni, nem lehet beleszabni, nem lehet másképp. Tehát én amikor elvégeztem a grafológiát, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy sokakban ez ellenérzést váltott ki, én Istentől kaptam egy ajándékot ahhoz, hogy egy másik emberhez közelebb kerüljek, és segítsek neki ezzel a tudománnyal a továbbfejlődésében.
Tehát azt láthatjuk, vagy azt tapasztalod, hogy egy házon belül is van egy fajta ellenállás a grafológiával szemben?
Természetesen, mert mindenki más hőfokon él, tehát hogy másképp éli meg a hitét, másképp gyakorolja a hitét, és tényleg vannak, akiknek a pszichológiával együtt ez nem fér be. Én ezt elfogadom, senkit sem győzködöm. Volt már olyan beszélgetésem, amikor na, akkor teszteltek. És egy csodálatos beszélgetés jött ki belőle, egy lelki beszélgetés jött ki belőle, és kiderült, hogy tényleg, hogyha az ember Isten vezetése alatt, krisztusi alázattal nyúl másnak a személyiségképéhez, az ő lelkének a lenyomatához, vagyis a kézírásához, és tényleg építő jelleggel akar hozzászólni, vagy ebben a beszélgetésben részt venni, akkor ezekben nagy áldások vannak elrejtve.
Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. Ebben a beszélgetésben szerintem ezt nyugodtan tovább szűhetjük abba az irányba, hogy a kézírás is lehet a lélek tükre. Mi mindent tudhatunk meg egy embernek a kézírásából? Mi minden derülhet ki ebből?
Kézírásból nagyon sok minden kiderül. A személyiségnek alapvető rétege is, tehát olyan személyiségvonások, amik nem fognak megváltozni, bár saját magamat javítom, mert az ember léte és elhívása Istentől nem a tökéletesség, hanem a folyamatos növekedés. Tehát folyamatosan változunk, nem tudunk változás nélkül élni, tehát még egy idős ember is képes a változásra. Ugyanakkor vannak benne olyan jelek is, amik éppen az aktuális állapottól függnek, ilyen íráskörülmények vannak, hogy milyen a külső környezet, milyen a lelki állapota, milyen a fizikai állapota valakinek, milyen adottságai vannak, mik azok az életkörülmények, élettörténetek, mi az az aktuális helyzet, amiből éppen most jött, és ami befolyásolhatja a kézírását. Azt mondjuk, hogy a kézírás agyírás, tehát onnantól kezdve, hogy az írás az készségé válik, tehát már tulajdonképpen nem is figyelem, hogy én hogyan írok, mint egy első-második osztályos gyerek, akkor onnantól kezdve már nem nagyon tudom befolyásolni, hogy ezek a személyiségvonások, és ezek az éppen aktuális jellemzők belekerüljenek, beleszövődjenek a kézírásomba.
Lehet-e a kézírásomat megváltoztatni tudatosan, és tudok-e ezáltal úgymond hazudni, vagy tudatosan más képet festeni magamról, mint amilyet szeretnék? Már hogyha ez valakinek a szándékában áll, persze.
Hát persze, hogy lehet. Sőt, vannak, tehát azért, tehát vannak rá próbálkozások azoknak az embereknek a részéről, akiknek vannak kriminalisztikus hajlamai. És én azt gondolom, hogy főképp azok, akiknek vagy nagyon rossz szándéka van, tehát tényleg kriminalisztika területére tartoznak azok az emberek, vagy olyanok, akik az én képükkel valahogy nem tudnak mit kezdeni, és egy kiforratlan én képük van, és kevésnek érzik magukat, mást szeretni, más szeretnének mutatni, vagy esetleg van benne egy szándékosság, hogy igen, kifejezetten egy jobbik oldalamat szeretném, és akkor elkezdenek írni, de ez a kézírásban abszolút lejön és látszik. Azt tudni kell, hogy maximum két soron keresztül tudunk tudatosan odafigyelni, tehát kontrollálni a figyelmünket, hogy megformáltak legyenek a betűink, de
utána elveszítjük
igen, mert ez íráskészség, tehát egyszerűen nem arra figyelsz, amit írsz a mondandódra, a tartalomra, és az utolsó két sor az, amiben szintén visszajön, a záráskor egy ilyen kontroll, hogy akkor most visszatérek oda. Egy egész oldalt teleírni, ahhoz nagyon-nagyon komoly elszántság kell, hogy én végig tudatosan úgy írjak, hogy én egy másik oldalamat akarjam mutatni. Egyébként erre egyértelmű jelek vannak a kézírásban, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon mást akar csinálni, tehát ott megtorpanások vannak, más a vonalvezetés, görcsösség van, tehát ott nagyítóval is nagyon könnyen ki lehet mutatni, meg szabad szemmel is, más a nyomatéka az írásnak, hogy az a személy nagyon-nagyon görcsölt, és nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hogyan ír.
És még egy dolgot emelnék ki, az aláírást. Az elképzelhető, hogy az aláírásunk különbözik egyébként az írásunktól, az írásképünktől?
Az aláírás egy külön szakterület, tehát annak, akik kifejezetten az aláírással foglalkoznak, és jelentek meg nagyon jó grafológiai könyvek, amik a kifejezetten csak az aláírással foglalkoznak, híres embereknek az aláírásait is összegyűjtötték. Az aláírás az egy plakát önmagunkról. Ez azt jelenti, hogy ebben az aláírásban vagy az van benne, ami vagyok, és ezt én nagyon szépen és tudatosan érett személyiségű emberként azt írom le, ami vagyok, vagy pedig ami szeretnék lenni. Ez általában az írás minta során egyértelműen kiderül, hogy az a személyiség milyen én képei rendelkezik, vagyis hogy az én képe és az én ideál egálban van-e. Ha az egálban van, akkor az aláírásom általában ugyanolyan, mint a szövegírásom, tehát itt látom, hogy oké, tehát ő nem akar más mutatni, sem jobb, sem rosszabb, fölvállalja önmagát. Az aláírás az egy különleges dolog, kiírja-e teljesen a nevét, vagy csak a családnevet, vagy csak a keresztnevét írja ki a személy, összeköti az aláírás például, milyen plusz jeleket használ, megalkotott-e az az írás. Ugye magunkról tudjuk, hogy azért ilyen kamaszkorban elkezdjük az aláírásunkat próbálgatni, kreálni, tehát ahogy a személyiségünk fejlődik, hogy próbálunk egy ilyen plakátot létrehozni az aláírásunkban, nagyon sok mindent elárul. Aláhúzom, pontot teszek a végére, teszek különböző díszítéseket hozzá, vagy egyértelműen áthúzom középen az egészen. Tehát az aláírás az rengeteget árulkodik.
Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire vannak exakt szabályok a grafológián belül, mennyi múlik a grafológusnak a személyiségétől, a szubjektivitásától, az egyéni megítélésétől.
A grafológia az is éppen ebben rejlik a tudományossága és az exaktsága, hogy azért mérési eszközöket használunk, és megvannak azok a standardek, a több mint 200 írásjegyet vizsgálunk, amelyben azért tudunk mihez képest viszonyítani, meg vannak ezek a mérési eszközök, meg vannak a normák, amik azok a normál tartományok, a nem normál tartományok, amelyek alapján tudjuk ezeket a kézírásokat vizsgálni. Ezek a mérések szerintem nagyon fontosak, különösen akkor, hogyha egy teljes körű személyiségképet akarok elkészíteni. Ugyanakkor vannak szubjektív tényezők is, és vannak olyan tényezők egy kézírásban, például a formanívója, a ritmusa, a makrostruktúrája, hogy hova helyezi az írástömböt a fehér lapon, tartja-e a saját standardjét, tehát a saját írását megfelelőképpen végig következetesen tartja az írás során. Tehát vannak olyan írásjellemzők, amiket viszont mégiscsak szubjektíven kell megítélnem, és hát ez olyan, mint egy prédikáció, tehát magadat nem bírod belőle kiszedni, tehát mégiscsak benne vagy te is. Van egy erősen intuitív ága is a grafológiának, tehát akik erre teszik a hangsúlyt, van egy másik ága, amelyik csak a mérésekre és a mérésekben tartja a forrását igazából a személyiségkép készítésének. Én azt gondolom, hogy egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni, nem szaladhatok el nagyon intuitívan, és csak a grafoszimbolikával foglalkozom, hanem nagyon komolyan a kettőt ötvöznöm kell ahhoz, hogy egy mégiscsak egy valósághű személyiségkép kerüljön ki a kezem alól.
Részben már említetted, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni a grafológusnak, amikor egy írásképet elemez. Érdekességképpen tudnál említeni egy-két olyan általános dolgot, amiből következtethetünk az illetőnek a személyiségére?
Legjobban talán a 10 perces elemzésekből tudnék példákat hozni. Ezek olyan rövid portrék, rövid elemzések, amikor a kézírásnak a készítője, tehát tulajdonképpen 10 percen van rá, és első látásra kell. Az első látás és az első benyomások alapján kell, és mérőeszközök nélkül egy nagyon jó személyiségképet készíteni. Ezek nyilván a legjellemzőket emelik ki. Például ilyen az egyik kedvencem a dőlés. A dőlés a grafológiában az értelem, érzelem és akaratnak az egyik vizsgálandó jegye és területe. És ha már ránézek egy kézírásra, és akkor látom, hogy ez egy balra dőlő írás, akkor tudom, hogy egy olyan emberrel ülök szemben, aki eléggé akaratos, és nagyon nehezen enged ebből az akaratból, sok mindent ilyen tekintetben irányít a saját életében. Ha állóírással van dolgom, akkor tudom, hogy egy értelemvezérelt ember, tehát ő egy olyan ember, aki mindent fejből. Ennek van jó és rossz oldala is, tehát például az érzelmeit is fejjel tudja kontrollálni. És az erősen jobbra dőlő írással azt tudom, hogy ott egy olyan úgy szoktam mondani, hogy szívemberrel van dolgom, bár ez nem bibliai értelemben, mert a Bibliában a szív az értelemnek a helye. Tehát egy olyan emberrel van dolgom, aki általában az érzelmei mentén gondolkodik, dönt, keresi a kapcsolatokat az emberekkel önmagával, tehát ez az erőssége is, és ugyanakkor a gyenge pontja.
Az is kiderül mondjuk a kézírásból, hogyha valaki mondjuk egy nehéz időszakon van túl, vagy hogyha valakinek egy olyan törés volt az életében, ami alapvetően megváltoztatta?
Igen, mert nyilván, hogyha egy nagyon nehéz időszakban van, akkor a hangulata, a lelkiállapota nyomottá válik, bezárkózik, a szociális kapcsolatait is zárja maga körül, tehát például nagyon jól látszik, hogyha valaki egy éppen ilyen szakasz él, hogy szívesebben burkolózik önmagába, kevésbé nyit az emberek felé. Nagyon jól látható például az, hogy valaki nagyon szeret közösségben lenni, de jelenleg annyira sebzett a másik ember által, hogy nem mer nyitni, nem mer közeledni, nem enged közel magához embereket. Tehát ezek a kötésformákban, a végvonalakban egyértelműen látszódnak, hogyha valaki éppen egy bezárkózós állapotában van. Előfordul, hogy egy fehér papírlap, ugye, ami szimbolizálja maga a fehér lap a grafológiában az életteremet, azt az életteret, amiben én élek, amiben én elfoglalom a helyemet, hogy olyan pici betűkkel ír, vagy hogy nagyon-nagyon középre teszi, tehát nagyon nagy margókat hagy, mi azt jelenti, hogy nagyon, nagyon nagy távolságokat tart mindenkitől.
És segíthet abban a grafológus, hogy megtalálja az illető saját magát?
Ez olyan, mint a gyöngyhalászat, hogy le kell menni a gyöngyért, és vissza kell jönni. Lemegyek, búvárkodom ott egy kicsit, feljövök. Amit Isten vezetés alatt kaptam, felismeréseket, látást, a saját szemeimmel és a lelki szemeimmel azt átadom, de hogy valójában rálép erre az útra, vagy elindul-e, vagy ez a impulzus segít neki abban, hogy éppen átlépjen egy következő lépcsőfokra, ez már tényleg azon a másik személyen fog függni. Vannak olyan kapcsolataim, amik elindultak ilyen grafológiai elemzéssel, és egy-két évente újra jelentkeznek, és megosztják velem a fejlődésüket, tehát elküldik újra a kézírásokat, és fölteszik a kérdéseket, hogy akkor hogy látom, hogy sikerült előrelépni, akkor, amikor beszélgettünk onnan, hogy látom, elindult egy fejlődés jó irányba, rossz irányba. Tehát azért vannak ilyen szeretett kapcsolataim, és ez tényleg a grafológia nyomán született, amiben látom azt, hogy van, akinek segített.
Említetted a reakciókat, amiből szerintem nagyon sok van, de kettőt emelnék ki. Az egyik, hogyha valaki élből elutasítja, amit mondtál, hogy nem, én nem ilyen vagyok, ez biztos nem én vagyok. Vagy a másik véglet, aki beismeri, elmondja, hogy igen, egyébként nem szívesen beszélek erről, de én valójában ilyen vagyok. Te melyikkel találkozol a leggyakrabban?
Talán egy-két eset volt, amikor azzal találkoztam, hogy értsd jól az igazságot, ami ott megnyílt, fölnyílt, az ő személyiségével kapcsolatban nagyon határozottan és kategorikusan elutasította. Azok az emberek, akik ezt így elutasítják, teljesen mindegy, hogy grafológusnál, pszichológusnál, lelkipásztornál járnak, vagy magával az Úristennel beszélgetnek, mindaddig nem képesek a fejlődésre, amíg ezzel az igazsággal nem hajlandóak szembenézni. Nagyon ritka. Tehát én tényleg egy-két esetben beszélgettem úgy egy grafológiai elemzés kapcsán, hogy nem akartak tovább lépni, de általában mindig ott volt így a beszélgetésünk mögött, hogy tudja, de nincs kész rá, hogy változtasson, vagy hogy egyáltalán nem, változtatni azért nem tud, mert nem tudja elfogadni ezeket a kijelentéseket.
Volt már arra példa, hogy olyan embernek az írásképét elemezted, akit már régóta ismersz? És ha igen, akkor ez jelentette neked mondjuk nehézséget, vagy épp ellenkezőleg sokkal könnyebb volt így?
Egy autószerelőhöz hasonlítanám így grafológusként magamat, hogy egy nagyon jó autószerelő, ha elmegy mellette egy autó, különösen egy jól ismert, egy olyan autó, amivel sokszor volt dolga, akkor már a hangjáról tudja, hogy valami nem jól van, és azt is meg tudja mondani, hogy hol. Én sem tudom a szememet kikapcsolni, tehát bárhol, bármikor, bármilyen régi ismerősömnek a kézírásával találkozom, azért nem tudom kikapcsolni a szememet, tehát látom, nagy meglepetéseket nem okoz. Tehát azért azt gondolom, hogy az az emberismeret, amit kaptam Istentől ezekben a régi kapcsolatokban, azért nem csúszott annyira félre, hogy a grafológiai elemzés hatalmas meglepetéseket okozott volna.
Az életnek egyébként mely területei azok, ahol a leggyakrabban kérik grafológusnak a segítségét, vagy ahol a leggyakrabban használják ezt a tudományterületet?
A személyiségkép az, amit a legszívesebben, tehát a grafológia kifejezetten ennek a tudománya, a személyiségnek a feltérképezése, de használják pedagógiai grafológiában, használják ugye a munkaterületen, munkaerőkiválasztásban, vezetőkiválasztásban is, van, aki a történelmi grafológiát szereti, tehát igazából nagyon-nagyon használható, de azért mégiscsak azt mondom, hogy az írás analitikával szemben, és az írás szakértéssel szemben, ez kifejezetten a személyiségre koncentrál.
Annak idején miért döntöttél emellett a tudományterület mellett? Van-e valamilyen, nyilván van valamilyen személyes motivációd?
Amikor a pásztorál pszichológiát tanultam, a nővérem abban az időben párhuzamosan a grafológiát tanulta, ő magyar történelem szakos tanár, és mindig, amikor találkoztunk a képzések után, akkor mindenki előszedte a jegyzeteit, és elkezdtünk beszélgetni, hogy én mit tanultam pszichológiából, ő elmondta, hogy mit tanult grafológiából, és felkeltette az érdeklődésemet. Tehát azt mondtam, hogy ez fantasztikus, tehát ez hihetetlen, hogy a kézírás alapján a személyiséghez ilyen közel lehet tanulni, amit én pszichológiából tanulok, ő grafológiából nagyon sok mindennel alá tudta támasztani, és akkor azt mondtam magamban, hogy ha még egyszer lesz lehetőségem tanulni, akkor én grafológiát szeretném elsajátítani, mert ezzel egy ilyen háromlábú kis széken fogok ülni. A teológia, a pszichológia és a grafológia egy csodálatos ötvözetből talán még szebb, még különlegesebb segítséget tudok felajánlani azoknak, akik kéri.
Mi az, ami a leginkább vonz ebben a területben? Részben már említetted, hogy egy fontos motiváció, hogy tudj másoknak segíteni.
Kicsit a grafológiának, a grafológia iránt érdeklődés az, ami behozható segítségképpen a lelki gondozásba. Tehát én azért nem gondolom, hogy bárki csak úgy bemenne egy pszichológushoz, vagy az ifjúsági alkalmakon felállított meghallgatlak sátorba, hogy most ő elmondja a lelki problémáit, de mivel a grafológia esetleg felkelti az érdeklődését, és azt mondja, na ilyet is tud, akkor lássuk, hogy mi jön ki belőle, eljön, és ha én nem maradok meg egy ilyen felszínes síkon, és tényleg nem a népszerűségről szól az egész, hanem az, hogy ezt a másik javára fordítsam, ami ebből kijön, akkor egy nagyon, nagyon klassz lelki gondozói beszélgetését tud formálódni, és ebben eszköz a grafológia. Tehát én ezt azt gondolom, hogy a pásztori szolgálatom a mind a pszichológia és mind a grafológia eszköz.
És kapukat nyit a másik ember felé, hogyha jól értem.
Tehát gyakorlatilag egy ajtó, ahova bejön, és nem feltétlen azzal a szándékkal jön be, hogy ő most tanácsot kérjen, tehát nem lelki gondozásért jön, nem lelki vezetésért jön, nem tanácsért jön, hanem belép ezen az ajtón, ami érdekes, szeretné megnézni, hogy mi van mögötte, vajon mi sül ki belőle, és akkor közben is ugyanoda lyukadunk ki, ahonnan, ami elől ő esetleg egy kicsit menekült, vagy nem szívesen szerette volna azt a jellegű beszélgetést kipróbálni, de ugyanott kötünk ki, mert a kézírás alapján egy lelki gondozói beszélgetés indul el.
Innen nézve viszont egy nagyon fontos missziói eszköz is lehet, terület is lehet, nem a grafológia.
Én annak tartom, tehát én annak ellenére, hogy néha úgy érzem, hogy küzdeni kell az ára, mert manapság azért jobban elfogadják, tehát le kell bontogatni azokat az előítéleteket, amik úgy rárakódtak, amik egyes emberekben hozzákötődnek, és igenis másik javára fordítható szent eszköz lehet.
Hol tartunk most ezen az úton, hogy ez megvalósuljon?
Én azt gondolom, hogy mint minden ebben az életben a személyes kapcsolatokban dől el. Tehát, hogyha én egy megbízható társ leszek ebben a beszélgetésben, és nem egy olyan ember, aki több tudással rendelkezik, aki visszaélhet azzal a tudással, avval az ismerettel, amit a másik emberről kapott, akkor ebben a személyes kapcsolatban válik igazából szerethetővé a grafológia. Tehát ha én nem alázattal, nem szelíd lelkőséggel, én nem a másik ember tiszteletével, ítélkezés nélkül, ez nagyon fontos. Tehát, hogy azt élje meg ebben a beszélgetésben, hogy én nem ítélkezek. Tehát nincs fehér és fekete, és nem bántom. Nem ítélkezem. Ha nem kér tanácsot, nem adok. Ha kér, akkor segítek, hogy megtalálja a saját válaszát. Ilyen szeretettel veszek részt egy grafológiai elemzésben, akkor ebben a személyes kapcsolatban fog az előítélet igazából lebomlani.
Mai adásunkban Tarasz Közini Nemes Mónika, pásztorál pszichológus, grafológus volt a vendégünk. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu internetes oldalon, a hangtár menüpont alatt. E-mailjeiket az info@europaradio.hu címre küldjék, és telefonon is kereshetnek minket, elérhetőségünket a már említett honlapon találják. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgató!